Efézusiakhoz írt levél, második része, 11. verstől a szakasz végéig. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött és békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templomoddá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Imádkozzunk.
Néha, mint lelkész, az ember mond olyasmit, ami esetleg egy kicsit veszélyes mondani, mert akkor az emberek fog kialakítani egy vélemény rólam, de mégis mondom el, amit mondom, azt, hogy sokszor, amikor hívnak minket valami ünnepségre, az ember van egy kettős érzés, hogy szívesen megyek az ünnepségre, de nagyon hosszú lesz, és nagyon unalmas lesz. Mondom, hogy lehetséges, hogy ez nem egy jó képfest rólam, de ez az érzésem sokszor. Egy ismerősöm szól, hogy lesz a beiktatása egy hideg, vidéki templomban, és tudom azt, amikor oda megyek, lesz 3-4 fontos ember, aki fog predikálni, és miután van a harmadik predikáció, a harmadik ember fullal predikálni, és azt mondom, hogy egy kicsit érzékén lesz, és rövid lesz a predikáció, és utána ő egy 3-4 órát predikál. És ott a templomban, ahol esetleg jó esetben 3 fók van, az ember 2 óra után azt mondja, hogy örülök, hogy volt egy ünnepség, de inkább azt mondja, hogy örülök, hogy vége volt az ünnepségnek. De tegnap volt egy kivétel. Tegnap mentem egy ünnepség itt a szomszéd kerületben, az újpesti református gyülekezet, lány gyülekezet, ami most már önálló gyülekezet, Kaposvár megyeren, volt egy ünnepség, hogy átadtak egy épületet. És azért öröm, mert emlékszem, amikor mi átadtunk ezt az épületet 11 évvel ezelőtt, kb. Amikor mi átadtunk ezt az épületet, ők akkor kezdtek azt az építkezést. 10 év tartott neki, hogy tudtak fölhúzni azt az épületet. De amikor ott voltam tegnap, egy igazi ünnepség volt. Egy igazi öröm volt látni azok az ismerőseim, akik ott voltak majdnem 20 évvel ezelőtt, amikor kezdtek ezt a gyülekezetet. Egy otthonban, egy Nápoliban. És utána emlékszem, ahogyan voltam ott vendégként több alkalom ebben a művelési házban, abban a művelési házban, ezen a helyiségen, azon a helyiségen, 17 év keresztül. És végre volt az a pont tegnap, amikor tudtak ünnepelni, hogy van egy otthonunk, ahol tudunk összejönni. Természetesen az az otthon úgy nézett ki, mint ez az otthon, amikor mi beköltöztünk. A legtöbb lámpa nem is volt fönt. A hideg burkolat, meg nem volt kész az imateremben, a hangosítás nem tökéletesen működött, és természetesen meg nem volt fűtés az épületben. De ezek mind külső dolgok voltak. És az öröm az volt, amikor a helyi lelkész fölállt, és azt mondja, hogy amikor mi kezdtünk ezt a munkát, mi láttunk, hogy itt van egy kis falu. 30,000 ember itt lakik. És ő azt mondta, hogy az a mi céljunk, hogy ne legyünk egy református gyülekezet itt a lakótelepen, hanem legyünk egy olyan gyülekezet, ahol az Isten hívő népe összejön. És nagyon jó volt hallani azt, ahogyan ők tudnak együtt dolgozni más felekezetekkel. Nem az a céllal, hogy ők akarnak egy református gyülekezetet építeni, hanem azért, mert ők akarnak építeni az Isten országot. És ebben az igében, amit mi felolvastunk ma, egy kicsit van szó arról, hogy mi is akarunk építeni egy épületet. De mi akarunk építeni egy olyan épületet, amit élő kövekből áll. És beszéltem tegnap az egyik alapító taggal, és a végén ő azt mondta, hogy Monty, tudod, ez az épület csak egy eszköz. Az, hogy mi tudunk elérni embereket az evangéliumon. És milyen nagy igazság van abban, hogy azt látjuk, hogy az épület az csak egy eszköz. Az épület az nem az egyház, és azt fogunk látni ebben az igazságban, hogy végül is az épület nem a Szentlélek temploma. Az épület egy olyan hely, amit mi tudunk használni, hogy tudunk elérni azokat a Biblia célokat, amit Isten ad nekünk. Itt a 11. verstől kezdve látjunk először, hogy ő visszamegy arról, amiről beszélt az első 10 versben itt, amikor beszélt arról, hogy voltak emberek, akik kívülállók voltak. Voltak olyan emberek, akik nem tartoztak az Isten népéhez. És megint felsorol, hogy mi volt a helyzetet? Emlékezzetek tehát arról, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetetlenek. Olyan emberek, akik nem tartoztak az Isten családjához. És utána kezd felsorolni különböző dolgokról. Ő azt mondja, hogy Krisztus nélkül voltatok. Többet nem mondom arról, hanem az elég világos, hogy az mit jelent, hogy Krisztus nélkül. Utána azt mondja, hogy az Izrael közösségétől elkülönítve. A szövetségen kívül állok. Én emlékszem egy 26 évvel ezelőtt. Én tapasztaltam ezt, hogy mit jelent egy szövetség, hogy az, hogy én nem tartozom egy szövetséghez, az, hogy én kívül álló vagyok. Akkor Sibolya a menasszonyom volt, és Sibolya intézte azt, hogy szerzen egy útlevelet, hogy menjen egy konferenciára, ami Svájcban volt. És mint jegyes pár, én mentem vele abba az irodába, kérni azt, hogy próbálnak egy kicsit gyorsítani a folyamat, hogy ő kapjon az útlevelet. És bementünk az irodába, és egy férfi ott ült az asztalnál, és váltottunk egy-két szót, és ő fordult rám, és azt mondja, ez te ki vagy? Azt mondja, hogy a vőlegénynél vagyok. Azt mondja, hogy neked nincs helyed itt, mindjárt. És egy olyan érzés volt, hogy én nem ide tartozom. Nincs semmi jogom itt lenni. És elzavart, És nem tudtam abban a helyzetben segíteni, legalább azt gondoltam, hogy tudok segíteni, nem hiszem, hogy ott maradtam volna, tudtam volna bármiben segíteni, de egy olyan érzés maradt bennem, amikor egy hivatal kiküldtek azzal a mondattal, hogy nincs keresni valamit. Ez nem tartozik hozzád. Nincs jogod itt lenni. Ugyanezt tapasztaltunk éveken keresztül, amikor mint család utaztunk ki az Egyesült Államokba. És amikor érkeztünk az Egyesült Államokba, mindig volt a két tábla. Az egyik az, hogy Egyesült Államok állampolgárok, és a másik a többiek. És régebben, egy kicsit változott, de én emlékszem, hogy régebben az volt, hogy aki ment arra az oda, hogy Amerikai Egyesült Állampolgárok esetleg volt három ember a sorban. És ott a többieknál, akkor volt egy olyan hosszú sor, amit az ember azt mondja, hogy ez rosszabb, mint a Vidám Park. Az emberek éveken keresztül fognak itt állni sorban. És akkor mindig az volt, hogy a gyerekekkel mi gyorsan átmentünk a soron, és utána vártunk. És én emlékszem, hogy néha nagyon kellemetlen helyzetbe került egy boly, amikor ez történt, olyan kérdések, olyan, hogy te ki vagy, hogy te mit keresel itt, hogy hol van ez a papír, hol van az a papír. Szóval én azt mondom, hogy az érzés, amik benne volt, hogy ő egy idegen. Ő nem ide tartozik. Én csak két példát mondom a mi életünkből, de én szerintem mindenki tudna gondolkozni valamikor az ő életében, amikor egy olyan helyzetben volt, ami hasonló volt, mint ezek. Amikor valahogyan te nem voltál jogosult menni valahova tenni valamit. És Paul azt ír, hogy ez volt a helyzet a pogányokkal. Nem volt semmi joguk, nem volt alapjuk ott lenni a közösségben. Utána folytatja, és ő azt mondja, hogy ők reménység nélkül voltak. Volt olyan pillanat az életedben, amikor reménység nélkül maradtam. Amikor úgy érezted, hogy nincs semmi esélye. Nincs semmi jövő. Én azt mondom, hogy amikor az ember munka nélkül, és keres, és mindig visszautasítnak, és egy idő után az ember azt mondom, hogy feladja a reménységet. Olyan sokszor visszautasítottak, hogy nincs remény. Vagy az ember szenved valami betegséggel. És megy az orvoshoz, és az orvos nem találja, hogy mi a probléma, így nem tud segíteni megoldása. Vagy valaki már tudja, hogy mi a probléma, de az orvos azt mondja, hogy nincs reménység. Nem fogsz túlélni ezt a betegséget. Reménytelen a helyzetet. És itt ebben az igé szakaszban Paul beszél ezek a pogányokról, hogy egy olyan helyzetben voltam, amiben nem volt semmi reménység. Nagyon rossz érzés az. Azt mondja, hogy folytatja, hogy Isten nélkül. Egy reménytelen, egy széltalan élet, amiben nincs semmi jövő. 13. vers azt mondja, hogy egykor távol voltatok. Azt a távolsága, amit semmi nem tud megoldani. És
szerintem fontos, hogy mi látjunk azt, hogy minden hitetlen ember ma ebben az állapotban van. Lehetséges, hogy ő nem elismeri, de ez az ő állapotja. Az, hogy ő nem tartozik a közösséghez, ő nem tartozik a szövetséghez, ő a szövetségen kívül. Ő Krisztus nélkül, ő Isten nélkül. És utána Pál folytatja, de valami történt. Akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Esetleg valaki, aki nem növekedik föl az egyházban, olvassa ezt a mondat, a Krisztus vére. Miért van szó a vérről itt? Ez egy idegen gondolat valakinek, aki nem növekedik föl az egyházban. Miért beszélnek a Krisztus véréről? És lényegében azt kell látni, hogy amikor mi beszéljünk a Krisztus véréről, a gondolat itt az, hogy Krisztus adta az ő életet. A vér egy jelkép arról, hogy az élet. Ha az emberben nincs vér, nincs élet. Ha kifolyik az ember, a vér az ember testéből, akkor az ember meghal. És ez az ige azt mondja, hogy az, hogy Krisztus vállalta azt, hogy ő meghaljon értünk. Amiatt mi közel kerültünk hozzá. És folytatja azzal, hogy a Krisztus vére által, a Krisztus hála által van békesség. És fontos, hogy látjunk, hogy ez a békesség mit érint, vagy mit tartalmaz. Én azt mondom, hogy a legfontosabb gondolat, amikor beszéljünk itt a békességről, vagy az alap, az első az, hogy most már van békességünk Istennél. Eddig lényegében mi az Isten ellenfele voltunk, nem volt közösség vele, mondhatjunk, hogy mi harcban, vagy háborúban voltunk vele. És az Isten kezdeményezés az volt, hogy legyen békesség mi és ő között. Ő tette mindent, amit kellett tenni azt, hogy legyen ez a békesség. A mi feladatunk volt csak elfogadni. Egy háború után néha aki győz, ő egy olyan papírral jön, hogy jó, költünk békét, de ő szabja, hogy az mit jelent, és aki veszített a háborúban, én azt mondom, hogy mindig rosszul jár. Kevesebb föld maradnak az országnak, kevesebb pénz, minden rosszul jár. Amikor Isten végezte ezt, és ő kínált a békesség nekünk, abban a szerződésben mi jól járjuk. Mert Isten nem olyan, mint egy győztes hatalom, ő az az Isten, aki szeret minket. És Isten ad békességet nekünk. Mi elfogadjuk azt. És utána változik a mi kapcsolatunk Istennel, és az, amit Paul hangsúlyoz itt, hogy az a kapcsolat most már olyan, hogy nem vagyunk kívülállók. Mi már oda tartozunk teljes mértékben, minden értelemben, minden joggal. Békességünk van Istennél. De nem csak békességünk van, hanem van az Isten békesség bennünk. Az egy kicsit más, mert erről beszél, hogy miután valaki keresztény. Vannak olyan helyzetek, amikor mégis nyugtalan a szívünk. És Isten azt mondja, ha olvasunk a Filippi 4-ben, a 6. és a 7. versben, hogy ha mi fordulunk hozzá, ő egy olyan békességet fog adni a mi szívünkben. Egy teljes békesség. Én azt mondom, hogy mi egy olyan világban éljünk, ahol, ami tele van feszültséggel. Tele van nyomással, rohangáljunk az egyik helyről a másikra. Én azt mondom, hogy általában hiányzik a békesség a mi életünkben. És Isten azt mondja, hogy ő ilyenfajta békességet is akar adni nekünk. Az a békesség függ attól, hogy mi fordulunk hozzá, vagy nem. Ha mi nem fordulunk hozzá, mi nem fogunk tapasztalni azt a békességet, amit ő kínál. Ha mi nem teszünk le azok a nehézségek az ő lábánál imádságban, nem fogunk tapasztalni azt a békességet. Ott van a lehetőség, de tőlünk függ. És van egy harmadik fajta békesség, és az a békesség, ami van emberekkel. És én azt mondom, hogy itt már kezdjünk beszélni a következményről, az, hogy valaki Krisztusban van. Most, hogy Krisztusban vagyunk, akkor a mi feladatunk békességben élni másokkal. És amit ő hangsúlyoz a következő versekben, a 14. verstől, attól, hogy milyen fontos az egység a keresztények között. 14. versben folytatom, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az élválasztó falat. Azt kell tudni, hogy abban az időben a templomban voltak különböző udvarok. A pogányok csak a legkülső udvarba tudtak menni. És nem voltak jogosult bemenni a következő helyre, ahol csak a zsidók tudtak menni. És volt egy kőfal, ami ott volt, ami nem engedte be őket. Ráadásul rá volt írva a falra, és egy mai kifejezésekkel mondom azt, hogy idegenek belépni tilos. És nem csak az, hanem azt mondja, hogy ha egy idegen belép, a büntetés a halál. Elég komoly a tét. És ő azt mondja, hogy ezt a falat Krisztussal lebontottak. Aki Krisztusban van, nincs semmi akadály. Olvastam egy történet, hogy a második világháborúban Franciaországban az egyik francia katona meghalt, és a társai oda vitték őt a legközelebbi faluba, kerestek a katolikus pap, és kérdeztek tőle, hogy szabad-e temetni őt a katolikus temetőben. És a pap kérdezte tőle, hogy a hazafi meg volt keresztelve, ő katolikus, és a katolikus többé azonban fogalmunk sincs, nem tudjunk, hogy katolikus vagy nem. És akkor, ha nem tud bizonyítani, hogy katolikus, akkor sajnálom, nem lehet temetni őt a temetőben. És akkor a katonák elmentek, És ott a Temetőr falon kívül, pont a kerítés mellett, kiástak egy síra, és ott temettek a tarst. A Temetőrön kívül. És a következő reggel, úgy döntöttek, hogy mégis oda mennek a sírhoz, búcsúzni a társuktól, mielőtt visszamennek a harcba. És amikor visszamentek, nem találtak a sírt. Ott volt a kerítés, de nem volt sír. És amikor ott voltak, a pap kijött. És a pap azt mondta, hogy tegnap este én nem tudtam aludni. Az első 4 órát nem tudtam aludni. A következő 4 órában én kimentem, és átraktam a kerítést. Hogy ez az ember is bent legyen. És valahogyan azt kell látnunk, hogy a mi feladatunk átrakni a kerítést. Át kell rakni a kerítést úgy, hogy mi készek vagyunk befogadni bárki, aki testvér az Úrban. És én azt mondom, hogy sajnálom, mi, mint keresztények, szerintem nagyon könnyen követjünk a példát, amit láttunk a zsidókban, hogy mi nagyon gyorsan tudunk építeni nagy, erős falakat és kerítéseket. És valahogyan mi azt mondjuk, hogy mi csak egy nagyon szűk körrel tudunk vállalni közösséget. És ahogyan egy pár héttel ezelőtt említettem, azt mondjuk, hogy nincs különbség az okos és a tudatlan között. Nincs különbség a szép és a csúnya között. Nincs különbség a gazdag és a szegény között. Fontos, hogy mi a gyülekezetben ezt tudunk élni, nem csak predikálni. Hogy mi valóban nem teszünk különbséget, hogy mi tudunk befogadni azt az embert, aki a Krisztus-e. Ahogyan Zsolt mondta a bevezetőben ebből a könyvből, amit olvas, hogy ez a két ember mondta, hogy ők barátok lesznek. Hogy ők egy szövetséget kötöttek egymással, ahogyan Dávid és Jonatán. Hogy ők azt mondták, hogy mindegy, ha az egyik gazdag és a másik szegény, mi testvérek vagyunk. Megint én azt mondom, hogy mi könnyen tudunk beszélni erről. De a kérdés az, hogy hogyan tudunk megvalósítani ezt a gyakorlatban. És ez a mi feladatunk ott, ahol éljünk, hogy mi azt látjunk, hogy mi tudunk egy olyan kerítést építeni, ami befogad azok az emberek, akik más, mint mi. A harmadik pont a vázlaton, ott látjunk, hogy beszéljünk arról, hogy milyen az Isten népe. 18. versben, mert általa van szabad útunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyahoz. És utána folytatja, ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövővények, hanem polgártársai a szenteknek és a háza népe Istennek. Mi az Isten népe vagyunk. És a példa, amit használjunk mi, az ő háza népe, olyan, mint ha mi építünk egy épületet. Az egyház nem egy épület, ami építünk kör és téglából. Az egyház élő kövekból áll. Az Ilser Péter második rész, az ötödik versben beszél arról, hogy a hívő ember az egy élőkör. És azt látjuk, hogy ezek az élőkörbe kell felépíteni az ő egyházat. 20. versben azt olvasunk, hogy mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkör pedig maga Krisztus Jézus. Néha egy kicsit nehéz egyeztetni a különböző példákat, amit látjuk az Új Szövetségben, mert például, ha visszamenjünk az első level, amit Pál írt a korintusi gyülekezetnek, ő azt mondja a harmadik részben, a 11. versben, mert más alapot senki sem vethet meg a meglevőn kívül, ami Krisztus Jézus. Ott az első Korintus 3-ban azt mondja, hogy az alap, és az egyetlen alap, ami lehet alap, Krisztus Jézus. És utána itt az Efézusben, ő azt mondja, az alap, az apostolok és a proféták. Én azt mondom, hogy első látásból úgy tűnik, hogy ellentétes a kettő. De azt kell látni, hogy amikor itt szerepel az apostolok és a proféták, nem róluk, mint emberekről van szó, hanem arról, amit ők mondtak és hirdettek. Azon az alapon épül az egyházat. És az, amit ők hirdettek, az valóban Jézus Krisztus. Szóval mégis azt látjuk, hogy Jézus Krisztus az alap, Jézus Krisztus a sarokkör, az a kör, ahol összetart az egész épület. És utána azt látjuk, hogy mi vagyunk az élőkövek. Mindnyájunkra van szükség, hogy mi tudunk fölépíteni egy házat, ami az Isten háza, az egyház. És ebben a házban azt kell látni, hogy mi jellemző erről a házról. Két befejező gondolat szeretnék kiemelni. Mind a kettő a János evangéliumból jön. Az egyik a János evangélium a 17. rész, amikor Jézus imádkozik a főpapi imádságot. És a hangsúly abban az imádságban az egység. Az, hogy legyen egység köztünk. És én azt mondom, hogy ez érint minket abban, hogy kell, hogy legyen egység a keresztény gyülekezetek között. Hogy azt kell látnunk, hogy gyülekezetek nem a mi feladatunk harcolni és versenyezni egymással, hanem a mi feladatunk együtt végezni a munkát, hogy építjünk az Isten országot. És nem csak az az egység más testvérekkel, akik élnek és szolgálnak más felekezetekben, hanem a másik feladat az, hogy legyen egység a gyülekezetén belül. Én körülnézem itt, és én nem látom ikér testvéreket ebben a teremben. Én körülnézek itt, és én azt látom, hogy mindenki másképpen néz ki. És én azt mondom, hogy nem csak külsőleg másképpen nézünk ki, én azt mondom, hogy mindnyájunk egy kicsit más. Van, aki nagyon más. De mégis azt kell látnunk, hogy van egy, ami közös. És az a közös az, hogy Jézus Krisztus a megváltunk. És azzal a közösel van egy feladatunk. És az a feladatunk építeni az egységet. És én azt mondom, hogy ez néha idő igényel. Mert akkor át kell beszélni egy problémát. Dolgozni kell azon. De igenis ez a mi feladatunk. Mert én azt mondom, hogy az egység, ami van egy gyülekezetben, az egység, ami van az egyházban, az hirdeti az evangéliumot. Mert aki nem ide tartozik, lát azt az egységet. És azt látja, hogy itt van valami más. Tegnap Kaposos megyei református gyülekezetben, amikor volt ez az ünnepség, volt egy bizonyságtétel. És én nagyon örültem, hogy volt a bizonyságtétel. Egy 30-valahány éves férfi volt az, aki bizonyságot tett. És ő mesélt arról, hogy ő akkor került be abba a gyülekezetbe, amikor az óvodás lánya kezdett járni hittanra, tudata nélkül. És ő azt mondta, hogy az egyik nap néztek a tévén valamit, és imádkoztak, valami műsor volt, és volt imádság, és az óvodás lánya azt mondta, hogy mi is azt csináljuk a hitanórán. És akkor a szülők nézték egymásra, hogy mióta jársz hittanra. És de azt mondta, hogy a hittan által ők kezdtek kapcsolatba lenni a gyülekezettel. És a férfi mesélt, amikor először, amikor mentek egy Isten tiszteletre. Ő azt mondta, hogy az Isten tisztelet végén nem tudtunk elmenni. Mert mindenki oda jött hozzánk, és beszélgettek velünk. És mindenki örült. És ez vonzó volt neki. És ő mesélt arról, hogy addig ő nem keresett Isten, mert ő azt mondta, hogy ha én nézem az én életemet, inkább a legtöbb ember irigy. Boldog házasságban élt, egészséges gyerekeik voltak, egy nagyon jó munkahelye volt, mindegyik nagyszülő meg élt, ő azt mondta, hogy minden megvolt. De mégis rájött, hogy valami hiányzott. És én úgy érzem, hogy azért ő tett bizonyságot. Mert a lelkészek ott akartak hangsúlyozni azt, hogy a legfontosabb dolog a mi életünkben nem az, hogy kész egy új épület. Hanem a legfontosabb dolog a mi életünkben az, hogy vannak emberek ma is, akik megtérnek. És azért térnek meg, mert tapasztalnak valamit nálunk. És az, amit tapasztalnak, az egység és a szeretet. És ez az utolsó igéje a János 13:35. Ismerjünk ezt az igét. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Mi az, ami mutat a világnak, hogy mi keresztények vagyunk? Nem az, hogy van egy kereszt az épületen, hanem az mutatja, hogy mi keresztények vagyunk. Hogy mi úgy tudunk szeretni egymást, ahogyan Krisztus szerette az egyházat. Egy nagyon nagy kihívás nekünk. De azt kell látnunk, hogy az alap megvan. Régebben mi kívülállók voltunk, most már mi tartozunk az ő családjához. És mint családtag most már a mi feladatunk építeni az egységet azzal, hogy szeressünk egymást. Amikor könnyű, és amikor nehéz. Imádkozunk. Édesatyánk, jó látni azt, hogy most már nincs semmi oka, hogy valaki maradjon kívül. Mert te lebontottál azokat a falokat, ami akadályozna azt. És te adtál nekünk a lehetőséget, hogy tudunk békességben élni veled. És azért hálát adjunk. De kérjünk, segíts minket, hogy tudunk vizsgálni magunkat. Hogy tudunk feltenni a kérdést, hogy én béketeremtő vagyok, vagy falépítő vagyok. Kérünk, a te szent lelked által ad nekünk az erőt, hogy tudunk egységet építeni a testvérekkel. Hogy tudunk úgy szeretni egymást, ahogyan te szeretsz minket. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.